Szóval, sziasztok, én TS vagyok, és alapvetően tipográfusként szoktam magamat meghatározni, ami abban azért nagyon vicces ebben a helyzetben, mert alapvetően újságokat csinálok, és most már több éve nézem, ahogy építészek csinálnak vele mindenféle újságot, úgyhogy most, ha van itt építész, akkor kénytelen lesz meghallgatni, milyen az, amikor a túloldal beledumál az ő dolgába. Úgyhogy most én fogok az építészetről beszélni, annak is egy szűkebb részéről, a passzív házakról. Rögtön egyébként itt látható az első magyarországi felépült és tanúsított passzív háznak még a látványterve. Ez Szadámban. Nincsen még kész ugyanis, tehát kicsit elhúzódik a projekt, de hát minden esetre itt tartunk. A legfontosabb kérdés a passzív házaknál, amiben mindig belefutunk, az, hogy mi is az a passzív ház. Hát kérem szépen, a passzív ház az, amit tanúsítottak. Hogy ki tanúsítta, itt látható az úriember neve, ott van az intézmény, ez Dániában van, tehát oda lehet menni és kopogtatni, illetve hát nyilván az ő általa megbízott passzív ház tanúsítóknál, hogy akkor én passzív házat szeretnék. Most jó, azért én megkönnyítem a dolgotokat, és egy kicsit azért érthetően is ideírtam, hogy mégis miről van szó. Tehát a passzív ház az valahol az életminőségről, a benne élőknek a kényelméről szól. Ez rögtön egy tévhitet szeretnék elasztatni, semmilyen zöld, vagy bio, vagy környezettudatos, vagy bármi ilyesmi dologról nincsen szó. Itt alapvetően arról van szó, hogy nekem, akinek van egy passzív háza, kényelmes legyen, jó legyen, és minél kevesebbe kerüljön. Na nézzük, hogy ennél fogva miről is beszél a dolog. Alapvetően az energiáról. Tehát a passzív házba bejutatott, illetve kijut, onnan kiszökő energiáról szól. Irgalmatlan alacsony számok vannak itt. Mutatok egy példát. Ha felkapcsolnak egy 40 wattos üzlet egész évre, akkor ennyi volna, most egy kicsit visszalépek. Tehát a 15 kW per óra kellene, kilovattórát kellene megoldanunk fűtésben, hát ez azért ugye elég szoros. Mutatom még egyszer, tehát ugye ennyi egy 40 wattos izzó. Na most mégis hogy az ördögben működik ez a dolog, hogy ez összejöjjön, hát ehhez azért alapvetően három különböző dolgot vetünk be. Az egyik az az, hogy ugye úgy építünk, hogy lehetesek szerint az energia ne szökjön el. Ez teljesen logikus, azt hiszem mindenki számára. Megpróbálunk olyan fűtést és olyan eszközöket alkalmazni, tehát mindenféle energiatakarékos eszközt, ami ugye ezeket a normákat teljesíti. És hát ezen túl azt kell mondjam, hogy igen, a passzív ház követelmény rendszere elég sok lehetőséget ad a csalásra. Ugyanis nem számolunk el a bizonyos energiával. Mintha az ott nem is volna. Nem érdekel. Tehát felhasználunk energiákat, amelyekkel nem kell elszámolnunk, de a legegyszerűbb talán mindenkinek eszébe jut a napenergia. Tehát van egy napenergia a házban, kész, akkor ki lehet vonni az egyenletből, már is jobban közelebb vagyunk egy kicsit a tanúsításhoz. Na most ugye ez egy épület, tehát semmi extra nincsen benne. Nagyjából ezekkel a tételekkel kell ugye számolnunk, minden épületnél. Azt azért nagyon jól látszik, hogy rendkívül szigorúak az előírások, tehát ugye van egy terünk, amit fel akarunk fűteni és be akarunk rendezni emberek számára, ezt a teret a legoptimálisabban kell megvédenünk, tehát egyébként az építészet per pillanat, hogy ezt a kockaházat tudja nyújtani, amit a legelső képen is láttunk. Nem nagyon jutunk előre, tehát semmiféle organikus és egyéb dolog nincsen a történetben. Na menjünk szépen sorban. A szigetelésen mindenki is akkor gondolkodik, hogy biztos valami nagyon extra dolog van. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos nem. Semmi extra, ugyanaz a szigetelés, ugyanaz az épületszerkezet, teljesen ugyanaz, mint bármi más. Két alapvető különbséget, de azért felhívnám a figyelmet. Az egyik az az, hogy meg van tervezve. De rendesen meg van tervezve, ugyanis a szigetelés számolható. Tehát lehet előre megmondani, hogy mennyi hőt fog kibocsájtani egy fal, egy ablak, egy nyilázáró, bármi a tető, a cserép, és ezt ki is lehet számolni, ha pedig ki lehet számolni, akkor meg lehet ugye határozni, hogy ez sikerülni fog, vagy sem. Na menjünk is tovább, a következő már lényegesen izgalmasabb, ugye a fűtés. Az általam kedvelt, és a világ egyik legjobb dolga szerintem a vegyes tüzelési kazán, azt teszel bele, amit akarsz, és amire éppen lehetőséged van, és ugye akár gázzal, olajjal, fával, bármivel, háztartási hulladékkal, az sajnos ebbe egyáltalán nem fér bele. Ugyanis ennek a táplálása a 15 kWh-ba egyszerűen sehogy nem fér bele, de hát ugye a passzív házak azért kitalálták azt, hogy lehet csalni. És itt jön az első és legfontosabb csalás. Ugye a geotermikus fűtésekről, vagy légszivattyús, hőszivattyús fűtésekről mindenki hallott. Ezek a helyileg elérhető energiákat használják fel, amelyeket nem kell, amivel ráadásul nem kell elszámolnunk az egyenletünkben. Tehát lefúrunk a földbe, vízbe, vagy a levegőt beszívjuk, és ugye a levegő hőmérsékletét felhasználva fűtjük fel a házunkat. Azt kell tudni ezekről a berendezésekről, hogy rendkívül jó hatásfokkal dolgoznak, tehát ezek azért készülhettek el, mert azt a picike kis energiát, ami a levegőben vagy a földben van, ezt képesek föld átadni számunkra, viszont nagyon-nagyon alacsony a teljesítményük. Tehát, hogy a fűtési rendszerről beszélünk, nem fűtenek ki egy házat gyakorlatilag. Mert akkorát sem, amekkorára tervezve vannak. Viszont szinten tudják tartani. Ezért aztán a kereskedelmi forgalomban kapható passzív házberendezések mellett kapunk egy hagyományos kazánt. Szerintem egyszerűbb lesz így, nem? Nem tudom mennyit. Innen úgy lehetett hallani, hogy állandóan kibekapcsol.
Kapcsol, hogy az egész
az most per pillanat számomra problémás, de ha egy kis megsegítesz vele, akkor azt kikapcsoltam. Szóval visszatérve ezekre a... általában találunk mellette egy hagyományos kazánt, mondjuk egy gázkazánt, amivel megint nagyon jól lehet csalni, mert ezt megint nem számoljuk be, hiszen elméletileg a passzív ház fűtéséhez ez a berendezés, mondjuk egy hőszivattyú, elég. Csak hát időnként nem. Mondjuk az emberek kibe szoktak járkálni házban, és akkor ugye a hőmérséklet az persze változik. Na most, amivel viszont rendkívül jól vagyunk, az a hűtés. Tehát mind a geotermikus, mind pedig a hőszivattyús fűtési rendszerek, ezek önmagukban, a technológiával adódóan rögtön hűteni is tudnak. Tehát egy rendszerrel az egész megvan oldva, azért persze vannak határai, nem véletlen, hogy Afrikában, vagy most úgy érte, hogy a forró égév alatt nem nagyon van passzív ház, mondjuk igény sem nagyon, persze. Na most ugye van még egyéb energiabevitelünk egy házban, mindenféle háztartási képeink vannak, ugye csoportosulhat ugye ez a szórakoztató elektronikához, vagy akár az étkezéshez. Itt megint van egy óriási probléma az étkezéssel. Ugye ez egy dán és német alapú dolog, ahol az a kulturálja és hagyomány, hogy nem nagyon esnek otthon. Főleg nem főtételt. Tehát innentől kezdve, ha beteszünk egy házba egy sütőt, egy főzőlapot a mai teljesítményükkel, akkor az a, ha valaki még emlékszik, a 120 kWh vetített, hát az bizony, az tarthatatlan. Úgyhogy elmegyünk az étterembe, és megspóroljuk az energiát a passzív házunkban. Na most, ami viszont nagyon meglepő a passzív ház történetben, hogy a vízről meg alig szól. Tehát gyakorlatilag nincsen benne, ugye, mint már említettem, ez nem bio, nem környezettudatos, valami, ez életminőségről szól, tehát fogja magát, és egész egyszerűen vízről nem beszél, maximum annyit, hogy nyilvánvalóan meleg vizet kell gyártani, fürdünk, vasakodunk, bármi ilyesmi, de hát azt a fűtési rendszerek megoldják, több-kevesebb sikerrel, illetve bevezethetünk mindenféle egyéb megoldást, de azt kell, hogy mondjam, hogy hatékonyság tekintetében hadd térjek ki egy pillanatra a napkollektor, meg gondolom, hogy úgyis megkérdeztétek volna, Magyarországon napkollektort fölrakni csak luxus. Tehát pénzt nem lehet vele megspórolni. Egyetlen egy kivétel van, ha van úszómedencéd. Mert akkor nyáron, amikor egyébként jól működik a nap kollektor, lehet az időm?
Nem, mondja csak.
Amikor jó, akkor a medencében lévő vizet jól fel lehet esetleg melegíteni vele. De egyébként télen nem nagyon működik. Na most a passzív ház egy elég merev kialakítású dolog a szigetelés szempontjából. Nagyon-nagyon szigetelve van, hogy az egész arra épül föl, hogy beleteszünk egy olyan fűtési rendszert, ami ugyan nagyon keveset fogyaszt, de nagyon pici a teljesítménye, tehát meg kell fognunk azt a minimális kis fűtési teljesítményt, ami benne van, valami erős szigeteléssel. Ennek viszont van egy óriási nagy hátránya, hogyha én valamit nagyon leszigetelek, kvázi teljesen bezárok, akkor ott semmi nem megy ki, semmi nem jön be, ez igaz a levegőre is, sőt, igaz a vízre is, tehát ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, nem tudom, ki ismeri ezt a kifejezést, egy gáztömör. A gáztömör mondjuk a lufi a gáztömör, tehát ami mintha nem engedni át a levegőt, egyébként pontosan így is működik egy passzív ház. Amikor elkészült, akkor becsukják az ajtót, ablakokat, az egyik ajtóba betesznek egy ilyen lufi-szerű anyagot, és fölfújják. Aztán jól megnézik, hogy hol ereszt. Ha ereszt, akkor gond van. Ha nem ereszt, akkor jól van. Na most ugye ezzel óriási nagy probléma van, hogy az emberek vannak benne, tehát az embernek meg azért úgy elfogyasztja ezt a levegőt, tehát azért valamit kellene mégis kezdeni ezzel a dologgal. Úgyhogy itt jött a német gondolkodás, hogy jó, most már egészen jól állunk, hát akkor tegyünk bele egy levegőztető berendezést. Úgyhogy sajnos egy picit itt, nekem ez a dolog nagyon zsákutcának tűnik, és ez az, ami miatt én a passzív házat egyáltalán nem szeretem, mint dolgot. Mert gondoljátok el a következőt, hogy van egy gép, aminek folyamatosan kell a levegőt mozgatnia, ezt a levegőt föl kell melegítenünk, mert ha hideg levegő jön be, akkor megint az érzékeny fűtési rendszerünk fölborul, tehát ugye nem tudjuk tartani az energiát. Tehát a fűtési rendszerünk egy részét muszáj a levegő előmelegítése tölteni. Innentől kezdve viszont friss levegő érzete az embereknek gyakorlatilag nincs. Tehát ugye az 5-10 fokkal kellene hidegennek lenni a levegőnek, ahhoz, hogy ezt mindenki frissnek érezze, de ez egyszerűen ez megszűnik, mert a levegő ugyanúgy föl van melegítve. Ráadásul ez éjjel-nappal megy, hát van valami zaj itt, amit felírtam, ezek a tanúsítvány által követelt határok, hát nyilván lehet ennél halkabban, de például kevesebb levegővel nem lehet. Most a levegőnek van egy másik nagyon nagy problémája, mégpedig az, hogy ugye szűrt levegőről beszélünk. Lehet ez egyébként, ez akár jó is, mondjuk egy asztmásnak, de alapvetően egy olyan steril környezetet hoz létre, amelyek terheseknek, kisgyerekeknek, sportolóknak és egyéb, főleg fizikai munkát végzőknek egyáltalán nem javasolt, abszolút problémát okoz. Úgyhogy nagyjából itt állunk most a passzív házzal, szerintem ez abszolút zsákutca, tehát és akkor még arról nem is nagyon beszéltünk, hogy a nagyon precíz szigetelés miatt ugye, ha lekapcsoljuk a levegőztetést, akkor annyi penész lesz benne, hogy csak van. Nem tudom, ki találkozott olyannal, hogy régi mondjuk ilyen 50-60 éves házra egyszer csak fölrakott a tulaj egy kis nyilászárót, mert fú, az milyen baromi jó, mert ugye akkor most megsporoljuk. Na most a ház természetes szellőzését az abban a pillanatban agyonvágta, és sarkokban alul a penész az abban a pillanatban megindul. Igen. De megpróbáltak ezt ebbe az irányba venni, de hát nem sikerült szerintem. Köszönöm szépen. Mit kell egy kérdés? Azt kell kérdezni. Kérdés, igen? Igen.
Mennyire kerül ez többen, mint hogyha hagyományosan a régi jó parasztmódszerre vagyok egy verfalú házat építettek, és az is tudta azt, hogy télen aránylag sokkal melegebb volt, és nyáron hűvös volt. És még emberi körében van, mondjuk a szigetelését alul megoldottak, az egész tűnhető volt emberi lakás
céljára. Hát Nem ér, azt kell mondjam, ez a kérdés, mert a Vert falu, tehát mondjuk Vályogházhoz képest, ez sehol nincsen. Tehát ez katasztrófa. Tehát nem lehet szellőztetni, nem lehet úgy kifűteni.
Bocsánat. Ugye,
jó volt. Nem tartja meg ugyanis a hőmérsékletet. Tehát ugye itt arról van szó, hogy szigetelve van, de hőtartása nincsen, tehát nincs, nem fűtjük föl a falakat. Itt minden egyforma hőmérsékletű a levegő is. Ahhoz képest valószínűleg sokkal drágább. De egyébként egy normál házhoz mondjuk, ha hasonlítanánk, tehát ahhoz képest gyakorlatilag csak annyival drágább, amennyivel precízebben kell megépíteni.
Most megint fogjátok a kereteket.
Azt, amit megspórolunk a kézházzal, azt a high-techbe valahol kifizeti már.
Most mert a hölgy a régi vályogtégláról, vagy a vályogházról beszélt, tehát azért tehát egy normál ház volt. Tehát
nem, én most egy passzív házról beszélek, tehát itt egy high-tech berendezés van.
De ez nem drágább. Nem igazán drágább. Tehát, ami a nagyobb, tehát nem a fűtési rendszer az drágább.
Erre gondolok.
Igen. Meg van benne egy szellőztető rendszer. De ezek egy házértékéhez képest, tehát most azt mondom, hogy egy 800 000 forintos fűtési rendszer helyett van benne egy 1 millió forintos fűtési rendszer. Tehát ez nem az a tétel. Igenis.
Ha ennyire, tehát ennyi sebből vérzik, akkor honnan, miért?
Miért?
Oké, elfogadjuk, hogy ennyi sebből vérzik, de akkor miért?
A miért az a probléma, hogy a vályog téglás házban nem érzik jól magukat az emberek.
Már ki?
Mert
nincsenek otthon. Nem, mert elmennek dolgozni. Napközben, tehát ugye a vályogház, a klasszikus építészet az arról szól, hogy építsünk egy olyan épületet, aminek irgalmatlan vastag fala van, irgalmatlan hőmegtartási képességei vannak, tehát bemegyek nyáron, és egész nap ugye csak szívja magába a meleget, de nem adja ki. Télen ugye ez fordítva, tehát ugye egyszer fölfűtött, igen, nem csak nem vagyok otthon. Ez azt jelenti, hogy fölfűtött, és az energia, amit beleöltél abba, hogy fölfűtött, az mire hazaérsz 8 óra alatt, simán sehol nincsen. Tehát egyszerűen nem éri meg baromi drága kifűteni egy vályogtéglát, ezért és hogy a vízről ne is beszéljünk, mert másik probléma. Egyébként pedig a miért, hogy ugye logikus volt, amikor rájöttek arra, hogy tök jól tudunk szigetelni, tehát egyre jobb és jobban tudunk szigetelni, az az elképzelés, hogy akkor csináljunk valamit, ami irgalmatlanul jól leszigetelünk. Hát ugye ez problémával ütközött bele. Szerintem egyébként az átlag németnek ez tök jó. Gondoljatok az ő fejükkel, nem? Hát ez tök jó. High-tech van benne, kocka, mi kell még?
Igen. Egyszerűen úgymond parasztosan akarnám megfogalmazni ezt az egész passzív házat. Ez egy olyan ház, aminek az ajtóját nem lehet kinyitni, és az ablakot nem lehet kinyitni. Nem lehet húzatot csinálni benne.
Hogy mondjam, de lehet, tehát az ablakok nyithatók.
Az ablakokat túlértékelni tudom.
Tehát nyithatóak.
Tavasszal is össze szerintem mindent lehet csinálni benne. Nem?
Az ablakok nyithatóak. Ez nem így működik, hogy be van zárva. Inkább azt mondom, hogy...
De azt mondják, nem ajánljuk, elvész a garancia.
Nem is a garancia. Ugye az egész az energia bevitelről szólt. Tehát, hogyha te kinyitod az ablakot, és kiszellőzteted a házat, és azt mondod, hogy de jó, akkor a beépített fűtési rendszer egyszer azt mondja, hogy jó, de ezzel most nem tudom fölfűteni a házat. Tehát elveszíted azt az előnyt, amit a szigeteléssel eredetileg megszereztél.
De pedig, hogy a németeknél nincsenek is akkora hőgondozások, mint Magyarországon.
Passzív ház van az Alpokban is egyébként, zseniálisan jól működik. Tehát például olyan turista ház, oda például ezt el tudom képzelni, hogy nem egy rossz dolog, olyan turista ház, aminek ennyire jó a szigetelése, nincsenek ott csak, mit tudom én, egy héten egyszer, fönn mondjuk 2000 méteren, vagy még följebb, és a ház napenergia miatt, ugye ott felhő sincsen, praktikusan energia pluszban van, tehát nem hogy a magáért megtermeli, hanem felesleget is termel. Szerintem átadnám már a helyet.
Sör közé szólítanám a többi kérdésünket.
Jó.